Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról.
Mai vendégeim egy családi vállalkozást visznek. 2013-ban indították a vállalkozásukat, városi sétákat szerveznek. Kanyarcsik Borbála és Merker Dávid.
Sziasztok!
Sziasztok!
A Hosszú Lépéspont járunk társtulajdonosai. Azt olvastam rólatok, hogy ez egyedi vállalkozás, vállalkozási forma. Ez a műfaj, amit ti csináltok, ezek a városi séták, ezek nincsenek máshol, legalábbis Európában. Ez miért van így szerintetek?
Ez azért van így, mert hogyha megnézed az angol száz területeket, ott ugye sokkal nehezebb szétválasztani, hogy mi szól turistáknak, és mi szól helyieknek. Tehát ugye angol nyelven folyik egy ilyen program, innentől kezdve ez ugyanúgy célozza a helyieket is, és a turistákat is. Tehát nálunk viszont nagyon külön válik, hogy mi az, ami turistáknak szól, és mi az, ami helyieknek. Ez az egyik oka. A másik oka meg az, hogy mi azért egy kulturális vákumban működünk olyan szempontból, hogy amikor mi elkezdtünk városi sétákat szervezni, akkor nagyon nagy volt az igény az alternatív kulturális programokra, és ez nem változott azóta sem. Tehát egy olyan nagyvárosban, ahol a múzeumok jobban működnek, ott sokkal inkább ellátják azt a feladatot, amit mi ellátunk Budapesten.
Azt mondtad egy interjúban, hogy nagyon egyértelmű volt, hogy szeretnénk várossal foglalkozni. Ez miért volt olyan egyértelmű?
Ezt melyikünk mondta?
Azt hiszem talán Dávid. Dáviddal egyébként több interjú jelent meg, ennek van valami oka?
Dávid férfi.
Tényleg?
Igen.
De ez most ennyire gender kérdés?
Ez ennyire gender kérdés, igen. Persze. Abszolút.
Persze. Ez egy igazságtalan dolog, és...
Nekem eszembe se jutott, hogy csak Dávidot hívjam.
Ez nem...
De most nem akarom itt magam egy nagyon gender konformnak
dolog,
beállítani.
Hanem nagyon gyakran előfordul az, hogy mondjuk ketten adunk interjút, akkor úgy jelenik meg a cikk, hogy Dávidék ezt gondolják, Dávidék azt mondták, Dávid véleménye szerint, adott esetben akkor is, hogyha én mondok valamit, tehát akkor is Dávid alá sorolják be ezt a dolgot, illetve ugye én szültem gyereket, ami azt jelentette, hogy én voltam otthon egy évig, ami nyilván egy év kihagyás volt a munkából, amit utána nagyon-nagyon nehéz volt visszahozni.
Milyen új dimenzió jelent meg ebben a beszélgetésben?
Hát ezért jó, hogy van rá időnk, mert persze, tehát ez egy létező probléma, és ezt nyilván nekünk is kezelni kell, mert én nekem nincs ilyen szándékom nyilván, hogy én szerepeljek a Bori meg ezt támogassa, tehát tőlem azért az elég távol áll, de nagyon sokszor a reflexek azok tényleg így működnek, és ezek nem gondolom, hogy tudatos dolgok, hanem egyszerűen olyan megszokások, amiken nem nagyon tudnak az emberek túllépni, és nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy ezt tudjuk kezelni. De nem azért van velem több interjú, mert én érdekesebb lennék, legalábbis bízom benne.
Akkor beszéljünk egy kicsit erről a dimenzióról. Azt nyilatkoztad, Bori, hogy ezt tőled olvastam, hogy pár hét ismerettség után, tehát ugyan mind a ketten Londonban tanultatok, vagy Londonban is tanultatok, és viszont megismerkedni Budapesten ismerkedtetek meg, és pár hét ismerettség után megindítottátok ezt a vállalkozást, ami azóta már közel 10 éve működik. Szóval ennyire erős volt rögtön a kezdetektől fogva a bizalom?
A bizalom az nagyon erős volt, igen, a kezdetektől fogva, illetve azért ebben az is benne volt, hogy végtelenül meggondolatlanok voltunk, és semmi vesztenivalónk nem volt. Tehát nagyon, nagyon fiatalok voltunk, nagyon szerettünk volna a sétákat szervezni, és ennél tovább nem gondolkodtunk. Tehát ez nem egy tudatos tervezés volt ez elején. Tehát egyszerűen témák voltak a fejünkben, amiket szerettünk volna elmesélni, de ha akkor nekem valaki azt mondja, hogy ez 10 év múlva is létezik, és a Hosszú Lépés egy felnőtt munkahely lesz nekem is, meg sok más embernek is, akkor nagyon meglepődtem volna.
Tehát akkor ez nem úgy volt, hogy már láttátok, hogy össze fogtok házasodni, hanem megvolt a, mondjuk így, a kémia, és akkor miért ne csinálnánk egy közös vállalkozást?
Nem, tehát szeretjük az őrült dolgokat, meg azt hiszem, hogy talán a kockázatvállalási készségünk is az messze-messze átlag feletti. Ennek minden előnyével és hátrányával, de nem tartottunk ott néhány hét után, hogy ebből házasság lenne. Ezek a dolgok jöttek, de az nagyon hamar látszott, hogy én azt éreztem, hogy végre itt van valaki, aki érti, hogy engem mi érdekel, és hogy látja ebben, hogy ez jó. És azt is látja, és nem kell magyarázni, hogy miért jöttem haza. Azt is egyértelmű, hogy mit szeretnénk csinálni, és abban se kételkedik, hogy ezt meg lehet tenni, mert egyébként ez egy nagyon fontos szempont, hogy végig azzal nagyon sokszor találkoztunk, hogy ebből meg lehet-e élni, jó, az egy hobbi, de mi a munkátok? Tehát, hogy az a fajta támogató közeg, ami tőlünk nyugatabbra vagy északabbra van egy aktívabb vállalkozói kultúrával rendelkező országban, abból semmi nem volt meg itthon. És az, hogy kultúrát lehet jó minőségben for profit alapon működtetni, ez ebben tényleg minket legjobb esetben is bolondnak néztek, és mondták, hogy jó van, persze, majd aztán meglátjuk, mi lesz a végén.
De én azt gondolom, hogy ez nem csak a kulturális szektorra jellemző itthon, tehát én nagyon gyakran találkoztam azzal, hogy ugyanazt az ötletet elmondtam egy nyugati barátomnak, meg egy magyar barátomnak, és Magyarországon általában az volt a visszajelzés, hogy fú, hát így biztos vagy benne, meg hogy így tuti, meg hogy nem is tudom, gondoltad jobban, meg fogsz ebből élni, stb. És tőlünk nyugatabbra sokkal inkább az van az emberekben, hogyha azt látják, hogy a velük beszélgető már hozott egy döntést, tehát nem azt szeretném megbeszélni, hogy ez jó ötlet, vagy nem jó ötlet, csak elmondtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, akkor támogatják. Tehát akkor egy olyan energiát tudnak adni az embernek, ami tényleg tovább tud lendíteni. Tehát van egy ilyen nagyon alapvető eltérés a gondolkozásunkban. De ez abszolút igaz, amit Dávid mondott, hogy az első pár évben általában ezzel a kérdéssel találkoztunk, hogy akkor ti sétáltok egész nap. Ma hol sétálsz? Tehát nem igazán látták az emberek, hogy ebben mennyi munka van.
Hát igen, ebben talán benne is van az újdonság, de megütötte a fülemet a Dávidnak egy megjegyzés, hogy nem kellett senkinek magyaráznom, vagy nem kellett magyaráznom, hogy miért jöttem haza. Miért egyébként ez kérdés volt?
Persze. 2012 volt, amikor én hazajöttem. Egy jó egyetemre jártam London mellett, egy kisvárosban, Bathban. Egy olyan végzettséget szereztem, amivel nemzetközi fejlesztésről szólt, meg társadalomtudományi kutatásról. Na most Magyarországon nincs gyakorlatilag nemzetközi fejlesztés. Tehát, hogy azzal a szakmával, amit én tanultam, azzal itthon nem is lehetett foglalkozni. Akkoriban azért mindenki kiment, tehát azért egy válság után voltunk, és akkor volt az, hogy itt egy ilyen nagyon pesszimista hangulat volt Magyarországon. És akkor valaki ebbe hazajön, akkor tényleg egy ilyen nem teljesen kompletnek tartottak nagyon sokan, miközben kívülről látva Budapestet derült ki, hogy mennyire jó hely igazából.
Nálad, Bori, ez kérdés volt, hogy
persze,
hazajössz?
Persze, tehát ezt mondtad, hogy bennem volt a kérdés, hogy mások. Igazából nem, tehát ezt a szívem én mindig tudtam, hogy haza fogok jönni, és olyan szempontból én sokkal szerencsésebb helyzetben voltam, mint mondjuk az amerikai évfolyam társaim, hogy amikor mi hazajöttünk Magyarországra, akkor urbanisztikával még nem igazán foglalkoztak itthon mainstream módon. Tehát volt urbanisztikai társaság, de azért ennek a tevékenysége nem annyira érte el a szélesen vett lakosságot, tehát tudtunk valami újat csinálni, tudtunk újat mondani, míg Amerikában, Angliában a várostervezés, az urbanisztika, ezek sokkal ismertebb dolgok voltak, sokkal ismertebb fogalmak voltak, tehát adott esetben az én nyugati évfolyam társaim sokkal nehezebben tudták megtalálni a helyüket a pályán, mint én.
A te végzettséged azt talán nem említettük, hogy urbanista. És dolgoztál urbanistaként, mikor hazajöttél, mielőtt megalapítottátok a hosszú lépést?
Nem, ez azt gondolom, hogy még nagyon hosszú idő lesz Magyarországon, amíg az urbanisztika, mint olyan, ez nem egy ilyen, hogy mondjam, lila köd lesz, hogy ez igazából micsoda. Itt, hogyha jól működik egy város, akkor egy urbanista tanácsot ad azzal kapcsolatban, hogy milyen irányú fejlesztések történjenek. Tehát abban tud segíteni egy ilyen szemlélet, hogy a lakosságnak a meglátásait, érdekeit, illetve a szakmai szempontokat tudja közelíteni.
Szinte már kötözködésnek fog hangzani, de hát ugye Budapest elég jól felépült, mégpedig a 19. század végére érte el fénykorát, 20. század elejére. Akkor nem volt ez a szakma, akkor ők, akkor ez bennem felveti a kérdést, hogy igen, akkor kell az urbanista? Vagy most más a helyzet?
Informatikusok se voltak akkor, és most meg vannak, tehát azért változik a világ, úgyhogy lesznek új szakmák, és azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból egy teljesen más világban élünk, és akkor, amikor Budapestet megtervezték, például még abszolút nem voltak szociális szempontok, vagy nagyon-nagyon gyerekcipőben jártak.
Az a Budapest, amire a 19. század végén, 20. század elején aranykorként szoktunk beszélni róla, és valóban elképesztő dolgok jöttek itt létre. Azt nem szoktuk kimondani mellé, de hogy a városlakók nagy része nyomorban élt. Olyan nyomorban, ami mai fejjel felfoghatatlan.
Ezt tényleg nem szoktuk kimondani.
Tehát, hogy igen, én azt gondolom, hogy lehet, hogy akkor ezt meg lehetett csinálni, és lehet, hogy az emberek nagy része nem szavazott, nem döntött a sorsáról, ágyra járók voltak, akiknek nem egy saját ágyuk sem volt, hanem váltogatták egymást, ez százezrek éltek így. Én azt hiszem, hogy ezt nem szeretnénk visszakapni ebből a városból. A Budapest létrejött, ez egy felülről lefelé vezérelt városfejlesztés volt, aminek sok előnye van, de azért mintaként nem azt nézném, hogy ez milyen jó volt. Tehát, hogy a mai korban ez felfoghatatlan, ez megvalósíthatatlan lenne, és nem is szabad megvalósítani, mert ezen már túl vagyunk, és ennél sokkal jobban tudunk a városlakókra figyelni. Az a város az nem csak a lakóiról szólt, hanem azokról is szólt, legalább annyira szólt reprezentatív szempontokról, és mondjuk, ha ma előállna valaki azzal az ötlettel, hogy van egy útvonalunk, mint az Andrássy út, ahol lehetne villamos létesíteni, de inkább legyen egy föld alatti vasút, aminek gyakorlati funkciója nincsen, csak nem csúfítja el a városképet a villamos, akkor valószínűleg ezt már nem lehetne megcsinálni, és a városlakók szempontjából ez jobb lenne. Persze az Andrássy út gyönyörű, és büszkék vagyunk rá, de azért már nem itt tartunk a városokban, mint tartottunk 120-130 éve.
Illetve ezek a nagy 19. század végi fejlesztések alapvetően annak a jegyében valósultak meg, hogy minden legyen szép, minden nézzen ki jól, és amikor majd ide látogatnak a milleniumra a vendégek, akkor ámuljanak el, de az, hogy milyen itt élni, és valójában a budapestieknek milyen funkciókra lett volna szüksége, sokkal kevésbé jelent meg, lakások szintjén pedig végképp nem. Tehát ugye akkor volt egy borzasztó van gyors városfejlődés, viszont ezt nem tudta lekövetni a lakásépítkezések száma, és ebből rengeteg minden fakadt, onnantól kezdve, hogy akár a nagypolgári otthonok is végtelenül kényelmetlenek voltak, tehát mindenki járt már ilyen nagy, egymásban nyíló lakásokban Budapesten, ahol minden szoba egymásból nyílik, tehát semmiféle privát tere nem volt az embereknek, tehát ez egészen magas szinten is megjelentek ezek a problémák, és nyilván akik meg bejöttek Budapestre valamiféle munka reményében, és nem találtak maguknak elfogadható szállást, ők pedig valóban, ahogy Dávid is említett, ágyrajáróként éltek, de ebből fakad az is, hogy mennyi kávézó nyitott akkor Budapesten, mert ott meleg volt, nagyok voltak az ablakok, fény volt, tehát az emberek azért is töltötték kávéházakban az életüket, mert otthon nagyon rossz volt. Tehát az, hogy Budapestet mennyire a reprezentáció jegyében tervezték meg, ennek a mai napig ható következményei vannak.
Csak annyit szeretnék mondani, hogy ha valaki kérdezi, mivel foglalkozunk, akkor ezzel. Tehát amit most teljesen véletlenül elkezdtünk, hogy hogyan tudjuk megmutatni a már ismert tényekről, meg a közös múltunknak azokat az oldalait, amivel meg kevésbé ismerjük, viszont sokkal könnyebb hozzá kötődni. Úgyhogy mi a hosszú lépésben ezt csináljuk, és amit most itt a hallgatók is bemutattunk, teljesen spontán, ez a mi vállalkozásunk, hogy ezt kivisszük a városba, és a városi térben mutatjuk meg, és hál' Istennek évente 10 000-ek jönnek, és sétálnak velünk.
Ez a kérdésem között szerepelt, az, hogy ilyen mérhetetlen nagy az érdeklődés a sétáitok iránt, ezt egyébként nyugodtan mondhatom, tehát ebben nincs semmi reklám, tehát hamar elkapkodják a sétáitokat, amelyek egyébként a személyes kapcsolatra alapozódnak, erről majd beszéljünk később, de bennem felvetődött egy kérdés. Nem egyszer mondtátok, leginkább Dávid interjúiban olvastam, hogy ezek egyfajta identitásépítő, identitás megmutató séták. Az, hogy ekkora népszerűsége van ezeknek a sétáknak, egy másik oldalon megközelítve, jelentheti azt, hogy bár mondjuk 150 éves a város, de az identitása meg mindig nincs a helyén.
Igen. Szerintem ezt abszolút tehát jelenti.
Keresik az emberek ezt.
Egyrészt az identitás az egy olyan dolog, ami folyamatosan formálódik, tehát nem egy statikus tény, ami egyszer csak kialakult, és akkor ott van, tehát nem egy könyv, amit felrakunk a polcra, hanem ha már a könyv hasonlat, akkor olyan, amit folyamatosan lapozunk, írunk bele, és alakítjuk mi magunk. De hát Budapestnek a 150 éves történelme az egyrészt nagyon izgalmas, mert személyes. Tehát mindannyiunknak, akik itt érünk a városban, akik felépítették ezt a várost, azok az emberek elérhető távolságban vannak, akár azért, mert a személyes rokonaink, tehát a dédszüleink, ükszüleink, vagy szépszüleink, vagy azért, mert éltek abban a korban azok a rokonok, akiket a családi emlékezet még őriz. Tehát, hogy van egy ilyen személyes kötődés, ami mondjuk nyilván Rómánál nincs, tehát, hogy ott az épületek vannak, és nincsenek a történetek ennyire mélyen. A másik része az, hogy Budapest története a 20. században az egy, hát azért ott van egy puttonyunk, amit cipelünk. Tehát, hogy ott tragédiák voltak, válságok sorozata, és ebből folyamatosan felálló és újjászülető város, és ezeket a tragédiákat nem beszéltük meg egymással, de nincs egy közös narratívánk a történelmünkről, és emiatt ugye ez feszít minket a jelenben, és tesz minket sok esetben boldogtalanná, vagy okoz problémákat. Tehát nem véletlen, hogy Magyarországon a könyveknek a leglépszerűbb könyvek, azok mind traumafeldolgozással foglalkozó pszichológiai könyvek. Ez egy probléma, és ez nem csak egyéni szinten van meg, hanem városi szinten is, úgyhogy mi ehhez teszünk hozzá sétáinkkal, de nem arra kell gondolni, hogy ez egy ilyen szomorkodós program lenne, mert nem, tehát, hogy nálunk egyszerre szórakoztató, és van bennögötte tartalom is, és elgondolkoztató, és tényleg az a célunk, hogy aki eljön egy hosszú lépés sétára, hogy utána más szemmel nézzen a városra.
Egy picit visszatérhetnénk a családi vállalkozásra, mert azért ez nem egyszerű vállalkozás működtetni családban.
Jaj, ugyan már.
Nem, ez ugyan az a pusztulát, igen. Mondjad a kérdést.
Hallgatom, tehát, hogy igen, a kérdés erre vonatkozna.
Hát, szerintem ez egy olyan dolog, hogy az ember sosem értékeli a helyzetéből fakadó pozitívumokat, mert azokat természetesnek veszi, tehát... És nyilván, hogyha a mi gyerekünk beteg, akkor senkinek nem kell magyarázni, hogy otthon kell maradni vele, mert ez van. Nyilván, hogyha valamelyikünk morcosan jön haza, akkor a másik ugye általában tudja, hogy miért morcos az illető, és így nem kell elmondani. De én azért borzasztóan vágynék arra, hogy mondjuk a hozzám tartozó férfi hazajön, és megkérdezem, hogy mi volt napközben, és akkor elmondja, hogy mindenki hülye, és akkor én azt mondom, hogy igen, drágám, te annyira jó vagy, senki nem érti meg a zsenialitásodat. Így meg, hogy nyilván alapvetően én vagyok a hülye, akiről beszélni kéne, így ezt nem tudjuk mindig megvalósítani. Úgyhogy ez egy ilyen vegyes dolog. Tehát...
Akkor szeretném tisztelni, nem hülye a Bori. ugye Churchillnek van ez a sokszor idézett mondás, hogy a demokrácia egy szörnyű dolog, csak nem találtak még ki jobbat. És szerintem a mi helyzetünkben is ez valósult meg. Tehát persze rengeteg erőnye lenne, hogyha nem minden egymástól függene, de mi ezt így tudtuk kialakítani, ez egy közös cég, ezek közös ötletek, egymást tudjuk inspirálni, és ez egy szuper dolog. Nyilván vannak hátrányai, mert nem csak az inspirációról szól a közös munka, hanem a lapátolásról is, amit egyikünk se szeret, de én nagyon örülök, hogy ezt mi együtt csináljuk, és nem tudnám máshogy elképzelni. Persze a családi vállalkozást én nem ajánlom mindenkinek, tehát hogy azért azt, amit mi csináltunk, hogy alig néhány hetes ismeretség után rögtön elkezdtünk alapítani egy vállalkozást, ez nem feltétlen akkora ötlet mindenkinek, nekünk bejött, megküzdöttünk érte minden szempontból, de nagyon nagy előnye az, hogy viszont ott vagyunk mindig egymásnak, és az, hogy bízunk-e a társunkban, az fel nem merül egy pillanatig sem.
Én azt gondolom, hogy egy családi vállalkozás sokszor gyorsabb tud lenni, azért, mert az ember filter nélkül tudja mondani a véleményét a másiknak, és nyilván ennek megvan a hátránya is, meg okozhatunk sebeket a másiknak, de közben egy nagyon sok konfliktuson egyszerűen hamarabb túlesünk, mert megmondjuk, hogy mi a bajunk. És ez ettől nagyon gyorsak és hatékonyak tudunk lenni.
Hát meg sok munkakapcsolat törik meg azon, hogy egy konfliktus nem tudnak kibeszélni. Nálunk ez nem opció. Tehát, hogy az, hogy mi egymással ne beszéljünk meg valamit, erre hál' Istennek elég sok módon, de kialakítottuk azt, hogy ezt hogyan tisztázzuk, ha van valami félreértés köztünk, vagy nézeteltérés, mert muszáj.
Erősíti a ti kapcsolatotokat, hogy családi vállalkozás vagytok?
Ezt én őszintén nem tudom, mert sosem volt olyan kapcsolatunk, hogy nem volt közben egy vállalkozás is, tehát nem tudom, hogy milyen lenne. Lehet, hogy szuper lenne, ki tudja.
Most néhány perc zene következik, de ne menjetek el, mert hamarosan folytatjuk a dzsungelharcot, amelyben Konyorcsik Borbálával és Merked Dáviddal beszélgetünk.